Biztos sokan ismeritek Keith Green nevét, aki egy kiváló énekes volt, és evangélista, prédikátor, és nagyon fiatalon elhunyt egy repülő balesetben, talán 30 évesen volt, ha jól emlékszem, és bizonyos tanításaival futottam össze a Facebookon minap, és hát elég sok tanítása van, sok üzenete, és igazán nagyon jó üzenetek, és nem is ezzel a részével akarok foglalkozni, csak egy mondatot szeretnék az egészből kiemelni, ami minket érint azért, mert avval a témakörrel, illetve arra a témakörre utal, amiről mi most beszélünk, utolsó idők, illetve a nagy nyomorúság és ezzel kapcsolatos igazságok. És ha valakit érdekel, ez az üzenete, az... Fogírtam a pontos címét is. Ugye az a címe angolul, hogy What is wrong with the gospel? Hogy mi a rossz az evangéliummal, illetve az evangélium hirdetésével, és ez egy több részes sorozata, és a második részében van az ötödik perctől körbelül, amiről beszélni szeretnék. És itt azt mondja, hogy a gyülekezetekben inkább szeretnek olyan írásrészeket prédikálni, amelyek kedvesek az embernek, viszont nem vesznek elő nehezebb írásrészeket, amik inkább egy ilyen intéssel vagy figyelmeztetést tartalmaznak. Lehet, hogy neki ebben tökéletesen igaza van, én ezt nem is akarom most firtatni. Az az ige, amit ő említett, én minden évben biztos, hogy előveszem kétszer, csak nem abban a kontextusban, amiben itt Keith Green idézi, és ezért bátorkodom elővenni. És azt mondja, hogy megszoktam a koncertjeimen kérdezni, mennyien hallottak prédikálni Isten tiszteleten valaha is arról, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És hát, hogy azt mondja, hogy ha 5000-en vannak, akkor maximum 5 teszi föl a kezét. Igazán itt sokan föltehetnék a kezüket, mert ez tavaly is előkerült a messiás élete kapcsán. Ez ugye a Máté 24-ből származik ez az ige. És azért szeretnék erre kitérni, erre az igére, mert ez érinti a mi témánkat, és ráadásul két szempontból is rossz szerintem a használat ennek az igének, ahogy előkerül ebbe az említésbe, illetve tanításnak, és ezt tanításba, és ezt szeretném megmutatni, hogy mi ez a két szempont. Tehát négy helyen találkozunk ezzel az igével a Bibliában. Máténál kétszer, találkozunk Márknál, és találkozunk Lukácsnál. Felolvasom mind a négyet. A Máté 24:13 ezt mondja. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. A Máté 10:22-ben is előkerül, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Előkerül a Márk 13:13-ban, és lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. És előkerül a Lukács 21:19-ben, ahol azt mondja, hogy a ti béketűrésetek, vagy kitartásotok, lenne talán a pontosabb szó, által nyeritek meg lelketeket. Igazán ezek az igerészek máshol is elő szoktak kerülni, és annak a bizonyítására szokták használni őket, hogy a hitünkben ki kell tartani, vagy a cselekedetünknek végig meg kell mutatni azt, hogy hitre jutottunk, és igazán csak akkor kapjuk meg az életünk végén a megváltást. Ez az egyik vonal, ez az úgynevezett arminius vonal, ahogy úgy kapcsolja a cselekedeteket a megváltáshoz, hogy bizonyító ereje van a cselekedetnek, illetve hitbe, ha nem tartasz ki, akkor elveszíted a megváltásodat. A másik, a kálvinista vonal az azt mondja, hogy ha nincsenek meg a bizonyító értékű cselekedetek, akkor nem is voltál megváltva. Tehát igazán két teljesen különböző irány, de ugyanaz a vége, vagy így, vagy úgy, de nincs üdvösséged. És használják ezeket az igéket, Keith Green is ebben az értelemben használja, hogy ezt hangsúlyozni kéne a gyülekezetekben, ezeket a figyelmeztető üzeneteket sokkal jobban, mint a kedves igéket, ahogy ő mondja. Két probléma van ebben a dologgal. Egyrészt, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a kontextust, hogy kitől és kinek szól ez az ige, a másik pedig, hogy figyelmen kívül hagyja a szavak jelentését. Azt hiszem, ez elég sok probléma mondjuk egy igével kapcsolatban, és ezeket szeretném megmutatni, azért, mert a mi témánkat érinti, és semmiképpen nem szeretnék abban a bűnben lenni, amit Keith Green ráolvas a gyülekezetekre, hogy nem veszik elő ezt az igét. Ha kell, én minden héten előveszem. Szóval, azt mondja, hogy először fölteszük azt a kérdést, hogy igazán minek a végéről beszél itt az ige, és ha megnézzük a kontextust, Máté és Márk világosan Izrael helyzetével foglalkozik, és leírja Izrael helyzetét a második visszajövetel előtt. Lukács kicsit más téma, mert Jeruzsálem 70-es pusztulásával foglalkozik, és az azelőtti helyzetet írja le. Sok párhuzam van a kettő között, mert mind a kettőben szó van Jeruzsálem pusztulásáról, illetve a pogányok megtapodják Jeruzsálemet, de mégis ez két egymástól elválasztható esemény. És igazán mi történik ezekben az írás részekben? Jézus a tanítványoknak a kérdéseire válaszol, és választ ad, igazán három kérdést tesznek föl neki, nézegetik a templomot, és azt mondják, hogy ez milyen szép, Jézus erre azt mondja, hogy itt kőkövön nem marad nem sokára. Nyilván azért ez egy meghökkentő észrevétel részéről a tanítványok számára. Éppen még el se készült a templom, a heródesi templom több mint 60 évig épült, és még nem volt akkor se teljesen kész, amikor Jeshua és a tanítványai ott sétáltak, tehát később lett kész, és aztán 70-ben pedig ez teljesen lerombolódott, a rómaiak követ kövön nem hagytak a szószoros értelmében. Ugye annyira lerombolták, tehát annyira beteljesedett ez, hogy itt kőkövön nem marad, hogy meg akarták szerezni a kövek közül az aranyat, és mivel ott nagy tűz volt és minden elégett, az arany lefolyt a kövek közé, ezért vasakkal a köveket elmozdították a legmélyebb szintekig egymásról, hogy az aranyat ki tudják szedni a kövek közül. Tehát mikor a proféciákat nézzük, akkor érdemes látni, hogy ilyen proféciák is ilyen pontosággal szoktak beteljesedni. Majd ez a mai napon is fontos lesz, amikről beszélünk. No, tehát a kontextus az, hogy erre föltesznek három kérdést, hogy mikor lesznek ezek meg, amiről beszélsz, tehát mikor fog ez megtörténni. A másik, hogy mik lesznek a jelei a te eljövetelednek, és mik lesznek a jelei ennek a világnak, vagy ennek a korszaknak, ugye itt korszakot említenek, a végének. A zsidóknak két korszak volt ez a jelenkor, és volt az eljövendő kor, két nagy korszakban gondolkoztak, és gondolkoznak. A jelenkor, amiben most élünk, és ők éltek, és annak a végére kérdeztek rá, és az eljövendő kor számukra mindig is a messiási kort jelentette, amikor a messiás eljön és uralkodik. Tehát ez a két fő történelmi kor volt a számukra. Tehát mikor a végéről van szó ebben a kontextusban, akkor világos, hogy nem az élet végéről beszél, mikor Jézus azt említi, hogy aki végig kitart, mind végig, hanem arról a végről beszél, ami az egész kontextusban a véget jelenti, és így használja a szöveg összefüggésben. Mert erre kérdeztek rá a tanítványok. A hatos, például Mátéban a 24.6 és a 14 vers is említi a vég kifejezést, ugyanazt a kifejezést ebben az összefüggésben. És maga a történet röviden, mert ide majd még el fogunk jutni a tanulmányaink során, ki tudja mikor, a két év alatt valamikor biztosan. Tehát ebben az időszakban, mikor eljön a vég, már nagyon sokan meghalnak Izraelben, és nagyon sokan meghalnak a zsidók közül, különösen a nyomorúságnak a második és számukra súlyosabb felében. És ebben a kontextusban mondja, aki mindvégig kitart, vagy megmarad, vagy megáll, vagy állhatatos, az üdvözül, megtartatik, megnyeri a lelkét. Az üdvözül szó ugye az a számunkra a legfurcsább, mert mit jelent az, hogy nekünk valahogy végig ki kell tartani, és akkor üdvözlünk. És ugye számunkra a fülünknek ez úgy tűnik, mintha ez feltétlenül és kizárólag egy ilyen szoteriológiai, szebben is mondva, tehát a megváltással kapcsolatos értelme lenne a szónak, hogy az üdvözülés azt jelenti, hogy meg vagyok váltva. De távolról sincs ez így mindig ebben a szóval, mert ez a szó sokkal tágabb jelentéssel bír, és a szövegkörnyezetben lehet szó fizikai megmenekülésről, ahol nem feltétlenül az üdvösséget írja le ez a szó. És itt is ez a jelentés jelenik meg. Arról van szó elsősorban, hogy aki fizikailag életben marad a nyomorúság végéig, kitart addig és élni fog, az megmenekül. Persze, hogy megmenekül, nem halt meg a többiekkel, ez az egyik, ez egy nagyon valóságos menekülés, de kétszeres a menekülés, miért? Mert ez az a pont, amikor teljes Izrael megtartatik, és nemzetként elfogadja a visszajövő messiást, ez az a generáció, aki azt mondja, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanis Jézus ezt az egyetlen egy feltételt nevezte meg a második visszajövetel előfeltételének, annak a gonosz parázna nemzetségnek, aki őt elutasította. Tehát ott volt egy nemzetség, akiben ő élt, aki őt elutasította, és azt mondta, hogy a feltétel az eljövetelének, hogy lesz egy olyan zsidó nemzetség, aki nemzeti szinten, vezetői szinten őt visszahívja és elfogadja, azt mondja, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, ez a messiási Zsoltár, ami a messiást invitálja, hogy jöjjön el, és alapítsa meg a királyságát. És ez fog itt megtörténni, ez a végpont, amikor Joel 2 beteljesedik, és azt mondja, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre. Ez megint egy zsidó kontextus, Péter a párhuzam miatt idézi az Abcsel 2-be, de szó nincs arról, hogy ez az egyházon teljesedne be. Ez Izrael életébe teljesedik be. Ott a párhuzamnak, a hasonlóságnak egyetlen egy pontja van az Abcsel 2-ben, az, hogy kiárad a Szentlélek, de semmi nem teljesedik be abból, ami amúgy a Joel 2-ben le van írva, és ezt azért észre kell venni. A Joel 2 itt, amikor eljön a vég, teljesedik be, Izrael nemzeti megváltása, helyreállása, a Szentlélek kitöltése, a messiás eljövetele, és Izrael hitben való összegyűjtése történnek meg ezen a végponton, amikor azt mondja, hogy aki mindvégig álhatatos, az üdvözül. Az üdvözül kifejezés ismétlem nem feltétlenül jelent spirituális megváltást, bár ebbe a kontextusban mind a kettőt fogja jelenteni azoknak a zsidóknak a számára, akik akkor élnek. Ugyanis akik életben maradnak, fizikai testben mennek be a messiási királyságra. Tehát már üdvösségük volt korábban, nem azért lesz spirituális üdvösségük, mert életben maradtak. Evel azt is állítaná a szerző, vagy aki ezt idézte, hogy azok, akik mártírként meghaltak, akkor azok mind elvesztették az üdvösségüket. Erről szó nincs. Tehát látjuk a mártírokat például, ahogy most az ítéleteket nézzük, hogy egy csomó mártír, egyébként inkább a pogányok közül, azok mind ott vannak a mennyben. Tehát, hogy nem azon múlik, hogy valaki üdvözül, hogy fizikailag éle az élete, tehát, hogy végigéli az életét, hogy ez egy elég marhaság lenne, ha ez így lenne. Tehát ez a kontextusa itt ennek, és még mondtam, hogy a Lukács 21.19 az egy kicsit eltér ettől, mint ahogy említettem, Jeruzsálem és a templom pusztulása előtti időszakot tárgyalja a Lukács 21.19, ami egy ilyen hasonló ige. És a 20. versben egyértelműen arra figyelmezteti a hívő zsidókat, hogy meneküljenek, és rövidre fogva a történetet, itt az történt, hogy a hívő zsidók kitartottak addig a végpontig, amíg nem látták, hogy Jeruzsálemet körbe fogja a római hadsereg. Ekkor ugye világossá vált számukra a messiás proféciája, hogy mikor ez megtörténik, menekülni kellene, ez a Lukács 21.20, de nehéz lett volna menekülni, mivel ott volt a római hadsereg. Viszont a római hadseregnek nem volt meg az a felkészültsége, hogy ezt a ostromzárat tényleg komolyra fordítsa, és ezért föl kellett térre oldani az ostromzárat, visszavonultak Cézáreáig, ahol az ő bázisaik voltak, erőt gyűjtöttek, és nekidurálták magukat egy komoly ostromzárra, és hogy bevegyék Jeruzsálemet, ha törik, ha szakad. Idáig kitartottak a zsidó hívők is, de ezen a ponton, mikor föloldódott az ostromzár, mindannyian elvonultak, senki nem pusztult el közülük, Pellába mentek, ott alakítottak új közösséget, vagy ott folytatták a hívő életüket. Ezek hívők voltak, nem attól lettek hívők, hogy eddig kitartottak, de fizikailag ezen a ponton is lett egy menekülés. Flavius szerint 1.100.000 ember pusztult el a zsidó háborúban és Jeruzsálem lerombolásakor. Nyilván lehet enyhe fenntartással kezelni a Flaviusi adatokat, mindestre ez a szám áll rendelkezésünkre. A tény az, hogy biztos nagyon sokan pusztultak el, de arról lehet tudni, hogy a messiási közösség itt megmenekült. Tehát a kitartásukkal és a béketűrésükkel fizikailag megmenekültek olyan hívők, akik amúgy már spirituálisan meg voltak mentve. Tehát helytelene úgy idézni ezt az igét egy közösségbe, hogy lesújtani a hívőknek, hogy ha nem tartotok ki, nem kapjátok össze magatokat, és nem lesztek sokkal jobb hívők, és nem produkáltok sokkal jobb gyümölcsöket, akkor aztán nagy gondba lesztek az üdvösségetekkel. Én nem tudom, hogy ki mekkora a gondba lesz az üdvösségével, ezt Isten tudja, és Isten is köztünk fog eldőlni, de nem lehet a cselekedeteket és a kitartást ilyen módon ehhez hozzákapcsolni, ugyanis akkor a megváltásba való üdvbizonyosság lehetetlenné válni, ugyanis kimerni föltenni a kezét, hogy az én megváltásom stabilan áll, egyrészt az abban, amit Jézus Krisztus tett, másrészt meg abban, amit én teszek. Ugye itt az egyik pont, lássuk be, azért ingatag, és az meg én vagyok. De mivel a megváltás kegyelemből van, hit által, és ez egy lábon álló, stabil dolog, nem kell hozzá más lábakat kapcsolni, bármennyire is esetleg egy-két tüzes prédikátornak igaza van abban, hogy egy-két hívő összekaphatná magát. Ezt nem az üdvösséggel való elvesztés, megtartás vagy fenyegetéssel kéne inspirálni. Vannak más biblikus inspirációk, azokat ajánlom figyelmükbe. Amen.